Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük közösen a 329. dicséretünk második verszakát. Kedves szülők, kedves keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy ezt a kicsi leánykát elhoztátok ide, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk most ezért együtt arra, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté Evangélium a 28. fejezetében, a 18., 19. és 20. versekben olvashatjuk Jézus Krisztus szavait. Ő mondta tehát, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És éme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A keresség szereztetés ígéje mellett még egyetlen igeverset szeretnék a szívetekre helyezni most ezekben az ünnepi pillanatokban. Ez pedig Márk evangéliumában olvasható, a 3. fejezet 35. versében, ahol Jézus Krisztus azt mondta, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Készülve erre a mai istentiszteletre arra gondoltam, hogy csoda jó dolga van ennek a kis leánykának. Jó dolga van azért, mert szerető szívű szülők gondoskodnak róla, meg azért is, mert vannak neki már olyan testvérei, akik azért kicsit kinőttek a gyermekkorból. Milyen jó, hogy ilyen tekintetek, ilyen önző, vigyázó tekintetek kísérik az ő lépteit. Milyen jó, hogy most is, mert gondolom, hogy majd később is számíthat arra, hogy amikor védelemre szorul, akkor lesz, aki mellé álljon. De hogy nem csak jó dolga van neki, hanem csoda jó dolga van, az igazából abból fakad, és azért fogalmaztam így, hogy csoda jó dolga van, ami most történik itt, ezen a mai istentiszteleten, a keresség alkalmával. Hiszen, amikor megkereszteljük, akkor tulajdonképpen láthatatlan pecsét kerül a homlokára, amit emberek ugyan nem látnak később, Isten azonban számon tartja, hiszen Isten pecsétje ez, ami azt jelenti, hogy Istenhez tartozik ez a gyermek. Úgy is mondhatnám, hogy ez Isten tulajdona ő. Lehet, hogy szülői szívvel ezt nehéz így elfogadni, mert leginkább úgy szeretünk a gyermekeinkre gondolni, hogy a mi tulajdonaink. De elsősorban Isten tulajdona, ő is, meg minden gyermek, hiszen Isten adta az életet neki is, mint mindnyájunknak, és éppen ezért, mivel ő a teremtőnk, az ő tulajdona vagyunk. De ez jó dolog, hogy elsősorban az ő tulajdona vagyunk. Azt jelenti tehát az, hogy most megkereszteljük, hogy Isten az emberekkel kezdett szövetségébe fogadja be ezt a kisleányt is. Vagyis a védelmébe veszi. És ez pedig több mindent is jelent, de most én a keresztelés alkalmával egy dolgot szeretnék különösképpen is kiemelni, mit pedig azt, hogy Istennek ez a védelme, Istennek ez a szövetsége, azt is jelenti számunkra és számára is, hogy olyan valakihez tartozik, aki meg tudja védeni őt a rossztól is, aki meg tudja óvni őt a tévutaktól, a hamis utaktól, amire, valljuk be, mi szülők azért már nem egészen vagyunk képesek. Vigyázzunk mi rá, amennyire tudunk, de nem tudjuk minden lépését mindig végigkísérni, és éppen ezért nem tudjuk őt mindentől megóvni. Isten azonban, mint ahogy mindnyájunkat, őt is meg akarja óvni a hamis utaktól. És ezért adott elénk egy igazi utat, aki nem más, mint maga Jézus Krisztus. Hiszen ő mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És nem mehetünk a Istenhez, a mindenható örökkévaló Istenhez másképpen, csak Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztusba vetett hit által. Aki viszont Jézust követi, az hátat fordít. Legalábbis ott van benne a vágy, a törekvés, hogy szeretnék hátat fordítani minden hamisságnak, minden igazságtalanságnak, minden rossznak. És szeretném azt tenni, ami valóban az Istennek is kedves, és ami nem csak nekem jó, hanem a körülöttem lévő embereknek is jó. Úgy kezdtem ezt az előbbi mondatot, hogy aki Jézus Krisztust követi. Igen, ebben benne van már az is, hogy mi egyedül magunkban, a magunk erejéből nem vagyunk képesek az igazi jónak a cselekvésére. Ezért van szükségünk nekünk Jézus Krisztusra, és Jézus Krisztuson által, aki az út, az Atyához, a mindenható Istenre. Az a néhány csepp víz, amelyet nem soká majd egy kislány homlokára öntünk, az pontosan erre emlékeztet bennünket, hogy mi magunktól nem vagyunk képesek a rosszat igazán elkerülni, és a jót, legalábbis az Isten szemében jót cselekedni. Jézus Krisztus viszont pontosan ezért jött el erre a földre, és ezért adta az életét ott a kereszten. Hiszen ott, amikor Jézus Krisztus a Golgotai kereszten meghalt, akkor az történt, hogy ő átvette a mi szennyeseinket, lelki szennyeseinket, és ezek helyett adta a maga tisztaságát, a maga szentségét nekünk embereknek. Tiszta fehér ruhában járhatunk, amilyenben most ez a kis leány is van. De lelki értelemben igaz ez számunkra. Isten csodálatos ajándéka ez, hogy lehet fehér ruhában járni. Azonban Isten beszéde azt is elmondja nekünk, és mivel a valósághoz tartozik, ezzel is szembe kell néznünk, hogy aki elindul Jézus Krisztusnak az útján, tehát ráfigyel, vele együtt él, az is azért még követel időnként rosszat, vagyis mondhatom úgy, hiszen ezek Isten szemében bűnök, hogy bűnt. Viszont a lehetőségünk megvan arra, hogy útközben is újra oda menjünk Jézus keresztjéhez, hogy mossa le azt a pecsétet a fehér ruhánkról, ami útközben rákerült. Erre szükség is van, hogy így éljük az életünket, mint ahogy a testünket is rendszeresen tisztítjuk. Ugyanúgy a lelkünknek is rendszeres tisztulásra van szüksége, ez pedig úgy történhet, hogy imádságban odafordulunk Jézus Krisztushoz. Elmondjuk neki, hogy most milyen pecsét került a fehér ruhára, és kérjük, hogy ő mossa le, azaz bocsássa meg ezt a bűnt. És aki pedig így él, annak legfőbb vágya az, valóban, hogy mindig az Isten akaratát cselekedje, hogy neki engedelmeskedjen. És emlékezzünk csak arra, amit a Márk evangéliumából olvastam fel, hogy Jézus pedig azt mondja, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az az ő fivére, nővére és anyja. Vagyis, aki az Isten akaratát cselekszi, az beletartozik az Isten, az Úr Jézus Krisztus családjába, az Jézus Krisztus testvéreként, vagy éppen, ha idősebbről van szó, akkor szülőjeként fogadja el. Ezért mondtam hát, hogy csuda jó dolga van ennek a kislánynak. Mert úgy élhet majd, hogy a fizikai családján túl még egy ilyen csodálatos bátyja is lehet neki, mint amilyen Jézus Krisztus, ha az Isten akaratát cselekszi. Ehhez azonban szükséges az, hogy ti szülők, keresztülők úgy neveljétek, hogy megismerhesse ezt az Istent. Vagyis mondhatom azt, hogy most rajtatok a sor, Isten már mindent elkészített azért, hogy ő is úgy tekinthessen majd Jézusra, mint bátyjára. Most ti következtek, hogy úgy neveljétek, hogy aztán, amikor majd ő felnőtt, akkor ő maga is hálát adhasson azért, hogy az Isten a szövetségébe fogadta őt, hogy Isten adta az egyszülött fiát Jézus Krisztust, és hogy úgy tartozhat Jézus Krisztushoz, mint testvéréhez. Ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki pedig Máté evangéliumában a keresség szereztetés igéjében így olvastuk, azt mondhatta el magáról, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Szívemből kívánom, és kérem is azt a mi Urunk Istenünktől, hogy valóban így nevelhessétek, és mindez igaz lehessen. E kislány életére nézve, hogy ehhez a Jézus Krisztushoz tartozhat ő, és így tekinthet, így számíthat rá, és így járhat vele majd élete során, mint az ő csodálatos, hatalmas, erős bátyja. Isten áldjon meg benneteket így. Ámen. Most valljuk meg felállva, együtt közösen, ebből az Úrba vetett hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Micsoda Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogadott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a bokoroknak, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén a Szentek Házban, hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig két kérdést intézek még hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
A mi Úrunk Istenünk áldjon meg benneteket, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok tartani. Most pedig meghajtva fejünket, adjunk hálát Urunknak, magasztaljuk őt imádságban. Urunk Istenünk, most elsősorban egy kislány életéért áldunk téged. Köszönjük, hogy megőrizted őt, hogy adtad őt szüleinek, keresztüleinek, az egész család örömére. Köszönjük neked, hogy ott voltál vele, akkor, amikor még édesanyja csak a méhében a szíve alatt hordta. És köszönjük, hogy adtad őt egészségesnek, szépnek. Légy áldott mindezért, Urunk. Hálás a szívünk. Hálás a szívünk azért, hogy kész vagy szövetségedbe is befogadni őt. És arra kérünk most téged, áld meg szüleit, keresztüleit, az egész családot úgy, hogy tudjanak téged megismertetni bele, hogy úgy tudjanak élni előtte, hogy életük is rád mutathasson. Áld meg egy kislányt, hogy megismerhessen igazán téged, és megtapasztalhassa a veled való személyes közösség békességét, örömét és minden áldását. Adj erőt és bölcsességet a szülőknek, maradj a te áldásoddal mindnyájukkal. Amen.
Nina, Viktória, keresztellek én téged a Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Mindezek után a minden kegyelem Istene áldja és szenvedje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anyaszent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére.
Énekeljük együtt most a 134. zsoltárunkat mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Ninára gondoljunk. mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten beszéde most Márk evangéliumából hangzik hozzánk, a 2. fejezet 23. versétől a 28. versét terjedő szakaszból, illetve a 3. fejezet 1. 6 verséből a következőképpen. És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak. És azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak is. Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkező ember. Figyelt így Jézust. Vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene? Ekkor ezt mondta a sorvadkező embernek. Állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet megmenteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve, a Heródes pártiakkal együtt, azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Helyünket elfoglalva, most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy te még mindig szólsz hozzánk emberekhez, még mindig hívsz bennünket magadhoz. Annak ellenére, hogy látod, mi is sokszor hátat fordítunk, figyelmen kívül hagyjuk szavadat. Talán eszünkbe sem jutott még, hogy oda kellene figyelni rád, hogy fontos lehet számunkra a te terved, a te gondolataid. Úrunk, könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne olyanok legyünk, mint ezek a farizeusok, akiknek megkeményedett a szívük, és akiket Jézus is csak úgy nézhetett ott, hogy sajnálta őket, mert tudta, hogy így mi vár rájuk. Urunk, azért imádkozunk, hogy ezt a mai Isten tiszteletet is áld meg kegyelmedből, hogy ne menjen el a te szavad a fülünk mellett, hanem megérinthesse a szívünket, és hadd tudjunk mi is közeledni hozzád, akarjunk veled igazán kapcsolatba kerülni és élni, s hogy tudjuk vállalni mindazt, ami ehhez hozzátartozik. Hadd lehessen az életünk igazán áldott élet, igazán gazdag és tartalmas élet. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért könyörgünk. Árasz ki közénk szent lelkedet, s áld meg így ezt a mai Isten tiszteletet számunkra. Ámen. Készülve Isten üzenetének meghallgatására, a 368. dicséretünk első két verszakát énekeljük el. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom most egyetlen egy verset, tehát Márk evangélium a 3. fejezetéből, az 5. verset. Ekkor Jézus haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Mi a jó emberek tragédiája? Mit gondolunk mi erről? Nincs ilyen, vagy ha van, akkor mi az? Talán többeknek is az jut eszébe, hogy kihasználják őket. Hát mi más is lehetne a tragédiájuk, mint hogy egyre többször kell azt megtapasztalniuk, hogy jóságukkal visszaélnek. A munkahelyen, talán még a családban is, ők azok, akik a nem szeretem, a kellemetlen munkákat, feladatokat elvégzik, akiktől legalábbis egy idő után ezt szinte már úgy el is várják a többiek, akiknek, ha egyszer-egyszer egy kicsit türelmetlenebbek vagy indulatosabbak, akkor ezt már fel is róják, mondván, hogy nem ezt szokták meg tőlük. Fájdalmas tapasztalatok ezek. Sőt, az sem túlzás, ha azt mondom, hogy gyötrő, szorongató kérdéseket vethetnek fel ezek a szívünkben. Mégsem ez a legtragikusabb, ami a jó emberekkel történhet. Mi alapján mondom ezt? Most a Biblia olvasó kalauzunk szerint olvasva naponta Isten beszédét a Szentírásból, annak az új szövetségi részéből Márk evangéliuma az, amely alapján Isten szól hozzánk. És így került elénk szerdán ez a felolvasott szakasz, amelyet hallottunk előbb. Ebből tehát Isten beszédéből válik világossá számunkra az, hogy mi is valójában a jó emberek tragédiája. De örömünkre az is benne van ebben a felolvasott igeszakaszban, hogyan lehet megelőzni, elkerülni ezt a tragédiát. Arról olvastunk, hogy egy bizonyos csoportnak, akiket így hívnak, hogy farizeusok, nem tetszett már az sem, amikor azt kellett látniuk, hogy Jézus Krisztus a tanítványaival, amint halad egy mezőn, egy búza mezőn, a tanítványok elkezdik tépdesni a kalászokat, és eszegetni azt, ami benne van. Mert hogy mindez szombat napon történt. Márpedig a 10 parancsolat egyik parancsolata így hangzik, emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet és a tengert, és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Ez a parancsolat volt az, ami minden bizonnyal ezeknek a farizeusoknak rögtön eszükbe jutott, amikor látták, hogy Jézus tanítványai mit tesznek. De ahhoz, hogy értsük egy kicsit őket jobban, talán pár gondolatot el kell, hogy mondjak arról, hogy mit is jelentett farizeusnak lenni. Kik is voltak ezek a farizeusok Jézus idejében? Azok csoportja volt, a farizeusok csoportja, akik nagyon komolyan vették a hitüket. Éjjel-nappal azon igyekeztek, hogy hogyan lehetne Istennek az akaratát még jobban, még tökéletesebben megvalósítani, az ő parancsolatait, törvényeit valóban az életükbe, a mindennapjaikba teljesen beleépíteni. Buzgón tanulmányozták ezért Mózes 5 könyvét, sőt, mi több, rendre új törvényekkel részletezték. És az is hozzátartozik, hogy ahogy telt az idő, aztán ezek a részletezések, tehát amiket az emberek tettek hozzá az Isten törvényéhez, szinte már felül emelkedtek magán az isteni parancsolaton, isteni törvényeken. Így jutottak el hát ezek a farizeusok a nyugalom napjáról szóló parancsolat kapcsán is egészen odáig, hogy kiszámították, hogy milyen mozdulatokat tehet meg az ember egyáltalán szombaton, még úgy, hogy nem vétkezik e törvény ellen. Azaz nem számít még munkának az a mozdulat. Mi már talán mosolyognánk ezen. De vegyük észre, sokkal inkább azt, ami minden mögött ott volt, azt a szándékot ezekben a farizeusokban. És akkor azt mondhatjuk, és azt kell, hogy gondoljuk, hogy bárcsak lenne bennünk is ennyi vágy, és ennyi igényesség, hogy mindenben igyekezzünk azt tenni, ami az Úr akarata, ami neki kedves. Jézus azonban azt olvastuk, hogy mégis sajnálja őket. Sőt, valami különleges indulatról is olvastunk itt Jézussal kapcsolatban, amit lehet, hogy nehezen is tudunk összeegyeztetni az ő lényével, hogy haragosan tekintett rájuk, és sajnálta őket. Vajon miért? Azért, mert ezek a farizeusok pontosan abból fakadóan, ami jellemezte őket, bizony kevélyek és büszkék is voltak magukra. Különnek tartották magukat a többi embernél. Sőt, mi több, még Istenre is úgy gondoltak, hogy az ő érdemeiket észre kell, hogy vegye Isten, és el kell, hogy ismerje, még ő is, hogy milyen jók ők. És még tovább erősítette a meggyőződésüket az, hogy az általános társadalmi megítélés szerint is ők jó emberek voltak. Senki sem volt olyan kegyes, olyan istenfélő, mint ők. Azt azonban nem vették észre, és most kezdődik tulajdonképpen a válasz arra a kérdésre, hogy mi a jóság tragédiája, mi lehet a jóság tragédiája. Legalábbis ennek a fajta jóságnak. Mert hogy nem vették észre azt, hogy milyen képmutató és álszent a látszatra annyira mutatós jóságuk, hiszen ők alamizsnát osztogattak a szegényeknek. Lám-lám, milyen jó emberek! Csak éppen mindezt úgy cselekedték, hogy lehetőleg minél többen lássák. Aztán lelki gondozást végeztek. Van egy olyan ige az Új Szövetségben, amely arról szól, hogy a szemünkben szálka vagy gerenda van, kinek mi, és mi hajlamosak vagyunk arra, hogy a másik ember szemében észreveszük a szálkát, a magunkéban pedig a gerendát nem vesszük észre. Nos, ezek a farizeusok is valahogy így cselekedtek. A másik szemében a szálkát is észrevették, és szerették volna őket valahogy kihozni abból az állapotból, csak közben nem vették észre mindazt, ami az ő szemükben, vagyis az ő életükben volt. hosszasan imádkoztak. Csak éppen ezt is úgy tették, hogy lehetőleg lássák az emberek őket. És azt sem vették észre, hogy a kegyességük embertelenné vált. Nem érezték, nem értették tulajdonképpen az Isten parancsolatainak, törvényeinek a lelkületét, a szellemiségét. Ennek a parancsolatnak sem, amelyik a nyugalom napjára vonatkozik. A betűihez ragaszkodtak, és a betűknél leragadva képesek lettek volna arra, hogy embertársaikat szenvedni hagyják, mondjuk szombatnapon, csak azért, mert hogyha segítenek rajtuk, az már munkavégzés, és akkor vétenek a nyugalom napjáról szóló parancs ellen. Holott, aki elmulasztott segíteni az eléje kerülő betegen, bajban lévőn, szükségben lévőn, az igazából akár még életet is pusztíthatott el, vagyis ölt. Tehát a mulasztása az cselekedet volt bizony, mégpedig gonoszt tett, és ezt szombaton követte el. Értsük ezt, hogy igazából mi volt mögötte? Hogy ők annyira törekedtek arra, hogy ne vétkezzenek az Isten parancsolata ellen, hogy közben idáig jutottak el, hogy akár két parancsolat ellen is vétkeztek ráadásul. Hiszen ha hagyják a bajban lévőt ott, a szenvedő embert, és az meghal, akkor vétkeznek a ne őj parancsolat ellen is, nem csak a nyugalom napjáról szóló parancsolat ellen. Ezek a farizeusok egyszerűen figyelmen kívül hagyták azt, hogy a mulasztás az Isten szemében épp úgy bűn, mint a gonosz tett, tehát amikor látható módon követel az ember valami rosszat vagy gonosz dolgot. Lehet azonban, hogy mindezeket hallva olyan gondolatunk volt, hogy de hát ez bennünket nem nagyon érint. Hát ez a farizeusokról szól, akik éltek akkor ott Jézus korában, és mi dolgunk nekünk velük. Pedig sokkal jobban érint bennünket mindez, mint ahogy azt mi gondolnánk. Nekem is erre kellett rájönnöm, miközben olvasgattam újra meg újra Isten beszédéből ezt az ige szakaszt. Hiszen, ha az elhangzottakat komolyan vesszük, már pedig az Isten beszédét, az Isten gondolatait figyelmen kívül hagyni veszélyes foglalkozás. Szóval, hogyha komolyan vesszük mindazt, amit Isten itt elénk adott, akkor mi is a helyzet a jó emberekkel? Egyáltalán ki számít jó embernek? Magunkat jó embernek tarthatjuk? Amíg elkezdjük számba venni, hogy mennyi jót tettem már, milyen jó cselekedeteim vannak, addig talán ringathatjuk magunkat ebben az álomban, hogy jó ember vagyok. Bár jó lenne, hogyha felébrednénk ebből az álomból, és meglátnánk, hogy a mi úgynevezett jóságunk mit is jelent. Szeretlek, mondom a másiknak. De úgy, ezt már nem mondom neki, csak ott van mögötte, hogy igazából benned is önmagamat szeretem. Segítek én neked. De azért a szívem mélyén várom a viszonzást. Vagy legalább egy köszönöm szót. S ha nem kapom meg, ha nincs elég hála, akkor felháborodom, és azt mondom, hogy többet nem segítek. Kedves vagyok a másikhoz, mert érdekemben áll, mert esetleg majd számíthatok az ő közbenjárására bizonyos dolog ügy elintézésében. Mi az a féreg, hát, hadd használjam most ezt a képet, ami a jóság piros almáját rágja? Két betű elég ennek a megnevezésére. Én. Csupa nagy betűkkel. Az önző énünk. Mert hogy az önző énünk követelőzése minden jóságot megfertőz. Még a vallásosság köntösébe öltöztetett jóságban is ott pusztít. És Jézus Krisztusnak, aki szent volt, aki tiszta volt, mennyire fájhatott mindez, amikor látta. És különösképpen is fájhatott neki ez a vallásos emberek részéről, hiszen ezek a farizeusok is annak számítottak, hát ők istenhívő emberek voltak. És mennyire fájhat a mi részünkről is, akik vallásosnak gondoljuk, vagy tartjuk magunkat. Valószínűleg ez a fajta vallásos jóság állt szentség még jobban fáj neki, mint a közönséges álszeretet. Jónak tartjuk magunkat? Lehet még jónak tartani magunkat ezek után is? És mi van akkor, ha a mulasztásainkra gondolunk? Vagy van közöttünk olyan, aki kihúzhatja magát, mondván, hogy én soha-soha nem estem bele ebbe a bűnbe, hogy nekem nincsen egyetlen egy mulasztásom se? Aki ilyet mond, az valószínűleg nem ismeri önmagát. Az maga is elhiszi azt, amit mások elé színészkedik. És az ilyen embernek úgy tűnik legalábbis, bárki próbálja felnyitni a szemét. Nem sok sikerrel kecsegtet ez a próbálkozás. Az eredmény talán inkább ahhoz hasonló lehet, mint ott a zsinagógában volt. Hallottuk, hogy Jézus ezeknek a farizeusoknak feltesz egy eszméltető kérdést. Jön rá válasz? Nem. A farizeusok mélyen hallgatnak. Talán zavarban vannak, azért hallgatnak. Valószínűleg nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a hallgatásuk mögött konokság s rossz indulat húzódik meg. Ezt támasztja alá az is, amit aztán tesznek, amikor kimennek a zsinagógából, hiszen azt olvastuk, hogy kimenve onnan megkeresik a Heródes pártiakat, és összefognak velük. Ebben az a döbbenetes, hogy a farizeusok a Heródes pártiakat mélyen megvetették. És most, amikor arról van szó, hogy ezt a Jézust öljük meg, akkor ebben az ügyben összefognak. Ezeket a farizeusokat Jézussal kapcsolatban tehát a teljes elzárkózás, a megértés és a megtérés hiánya jellemezte. Mert hogy a magát jónak tartó ember nem tud mit kezdeni Jézussal. Egyszerűen nem is látja, hogy nekem valami közöm lenne ahhoz, amit Jézus Krisztus cselekedett, az ő kereszthalálához, az ő áldozatához. A magát jónak tartó ember nem érzi szükségét Jézus Krisztus szeretetének. Nem érti, hogy miért is engedte magát Jézus ott a kereszten megfeszíteni. Hát mire volt ez az egész jó? Mit mártíromkodott ott ez a Jézus? vakon rohannak bele az ítéletbe, holott Jézus mindent kész értük megtenni. Látjuk itt is, sajnálja őket, szánakozik felettük, segítene nekik, hogy megmentse őket az ítélettől, de nem engedik, nekik nincs szükségük erre, úgy látják. Mi van akkor, hogyha magunkra kell ismernünk ezekben a farizeusokban? Hogyha mi is valahogy így gondolkozunk, hogy de hát azért én rendes ember vagyok. De hát azért én jó ember vagyok. Talán még azt is elmondhatom magamról, hogy én hiszek Istenben. Csak éppen talán Jézus Krisztussal nem tudunk mi sem mit kezdeni. És nem látjuk és nem értjük, hogy ő miért adta az életét ott a kereszten. Hogy nekem ehhez közöm van, mert miattam és érettem tette. Ha talán így van, akkor legelőször is adjunk hálát azért, hogy már látjuk ezt, már egyáltalán látjuk azt, hogy igen, itt tartok. Adjunk hálát azért, hogy már egyáltalán szembe merünk nézni ezzel. És utána pedig gondoljunk a felolvasott igére ismét, mert hogy ebben a felolvasott bibliai szakaszban nem csak a farizeusokról volt szó, hanem olvastunk egy bizonyos sorvadkező emberről is. Ezt az embert Jézus, mondhatom azt, hogy szabályosan elénk állítja a középre. Szinte ide képzelhetjük, hogy itt áll a középen. Azt mondja neki, hogy állj ki a középre. Jézus nyilván ezt azért is mondja neki, mert a szokás vagy az előírásoknak megfelelően ez a sorvadkező ember, beteg ember guggolt ott a zsinagógában. Ezért is állítja fel Jézus. De ezzel párhuzamosan azonban, mint egy a figyelmünk középpontjába is állítja. Nézd csak meg ezt az embert. Nézd meg! Különösen miután megnéztük, hogy kik voltak a farizeusok, és mit tettek, és hová jutnak, ha nem fordulnak oda Jézushoz, ha megmaradnak a maguk igaza mellett. Itt van ez a másik ember. Nézd meg, hogy ő mit tett, és nézd meg azt is, hogy mit élhetett át ennek következtében. Mit tett hát ez az ember? Ez a sorvadkező ember komolyan vette Jézus hívását, amikor elhangzott, hogy állj ki a középre. Most nem szégyenlősködik, nem szerénykedik. Máskor pedig talán, ha valaki azt mondta volna, hogy gyere onnan elő, akkor valószínűleg így viselkedett volna, hiszen sorvadkező lévén biztosan nem kívánta azt, hogy ő legyen ott középen, és minél többen lássák az ő nyomorúságát. Most azonban, amikor Jézus szól, hogy állj ki a középre, megteszi. A mi útunk is ez lehet. Oda állni Jézus elé. Vállalva még a gyengeségeinket is, a nyomorúságainkat is, a bukásainkat is. Ha kell, mint ennek a sorvadkező embernek, akkor nem csak Jézus előtt, hanem az emberek előtt is. Imádságban megvallani az Úrnak, ez lehet a mi útunk is, hogy sorvadt, szárazkezű vagyok. Bár lehet is, valószínűleg, akik itt vagyunk, a mi kezünk épp. De talán béna vagyok. Lehet, hogy nem fizikailag. Csak éppen, mert két balkezes vagyok, mondjuk, és emiatt alaposan küszködöm is a kisebb rendűségi érzéssel, mert olyan ügyetlen vagyok. Álljunk oda a középre Jézussal, és mondjuk azt, hogy nekem a kezem ugyan nem száraz, nem sorvat, de az a szívem, kiégtem ott belül. Sivataggá vált a szívem, elsivatagosodott. Nem vagyok képes igazán már az érzelmekre, érzelmek kinyilvánítására. Már szeretni sem tudok igazán, adni sem tudok szeretetet, de elfogadni sem tudom igazán. Talán nem is ismerem már az igazi szeretetet. Belefásultam már mindenbe. Talán, mint egy robot, úgy kelek fel reggelente, gépiesek a mozdulataim, teszem, amit tenni kell, de lélektelenül. Itt állok előtted, Uram, így. Száradt, sorvadt kézzel, vagy szívvel, élettel. Tedd azt, amit jónak látsz. Ez nem csak annak a sorvadt kezű embernek a lehetősége volt, hanem a mi lehetőségünk is. Odaállni így Jézus Krisztus elé. Imádságban. És aztán, amikor Jézus megszólal, akkor cselekedjük, amit mond. Akkor is, hogyha lehetetlennek tűnik számunkra. Ennek a sorvetkező embernek azt mondja Jézus, nyújtsd ki a kezedet. De hát ez az, amire nem volt képes. Hát pontosan ebben állt az ő nyomorúsága, hogy nem tudta a kezét használni. Jézus éppen ezért mondja neki azt, hogy nyújtsd ki a kezed, és nem azt, hogy kezdj el ugrálni, vagy kezdj el beszélni. Ha pedig Jézus mondja, akkor meg kell próbálni. Engedelmeskedni kell, és érdemes is Jézusnak. Úgy tűnik, hogy ez a sorvetkező így gondolkozott. És a többi pedig már nem az ő dolga. Az övé annyi, hogy próbálja meg kinyújtani a kezét. És megteszi, és meggyógyul a keze. Arra visszat a példája, hogy merjük oda nyújtani Jézus Krisztusnak azt, ami a mi életünkben elszáradt, kiszáradt, kiüresedett, elsorvadt. Elsősorban a szívemet, meg az egész jónak tartott és jónak gondolt életemet, hogy Szent Lelke által megszülethessen bennem a Krisztus. És utána se felejtsem el azonban Jézusnak e szavait, hogy nyújtsd ki a kezedet. És gyakoroljam is ezt rendszeresen, hogy nyújtom a kezem felé, hogy megtölthesse élettel, erővel, frissességgel, békességgel, és mindazzal, amiket csak ő adhat, de amikre nekünk oly nagyon szükségünk van. Ugyanakkor, amikor a kinyújtott kezemet Jézus megtölti, akkor ne tartsam összeszorítva és szorongatva mindazt, amit kaptam tőle, hanem legyek kész nyújtani a körülöttem lévő, szükségben, bajban lévő emberek felé. És ha kész vagyok erre, akkor megtapasztalom, hogy Jézus mindig újra ad azok helyet, amiket én tovább adtam. Akkor örömből, szeretetből, békességből, türelemből, és lehetne folytatni a sort, az Isten gazdag ajándékaiból, áldásaiból lesz mindig elegendő. Magamnak is, és arra is, hogy tovább tudjam adni a körülöttem lévőknek. Nos, ezek után már az a kérdés, hogy melyik jóság kívánatos számunkra. A farizeusoké, vagy ez a másik fajta jóság? A magunk jósága, vagy inkább úgy mondanám, hogy vélt jósága, az a jóság, ami tőlünk telik, vagy pedig ez a másik jóság, amit a bennünk lelke által élő Jézus Krisztus kimunkál. Az Úr mindazokban kész cselekedni, akik ezt az utóbbit választják, akik lemondanak a maguk vélt jóságáról, akik belátják, meglátják, hogy mi is a jóság tragédiája, és hogy én is beleestem ebbe, de szeretnék kimenekülni, és szeretném ezt a másik fajta jóságot, melynek forrása maga az Úr Jézus Krisztus. Így nyissuk meg a szívünket előtte, hogy munkálkodhasson bennünk is Szent Lelke által, hogy meggazdagíthassa az életünket, hogy a mi életünk is másokat gazdagító, s ne pedig üres, kiszáradt élet legyen. Ámen. 164. dicséretünk második verszakát énekeljük. Urunk, megvalljuk neked, hogy nehéz elengednünk a magunk jóságát. Azt a gondolatot, azt az elképzelést, hogy úgy, ahogy vagyunk magunkban, mi alapjában véve jó, rendes emberek vagyunk. Úgy szeretnénk mi ehhez ragaszkodni, és kitartani végig emellett. S hadd valljuk meg neked, olyan nehéz belátni azt, hogy e jóságban is valóban ott rág a féreg, és hogy ez a jóság sem tiszta jóság, mert ilyenre mi magunktól, a magunk erejéből nem is vagyunk képesek. Köszönjük azonban, hogy most azt mondtad el nekünk, hogy bár mi valóban nem vagyunk képesek erre, de kész vagy lelkedet adni nekünk. Szent lelked által a szívünket, az életünket birtokba venni, beköltözni oda, és akkor te munkálod az igazi jóságot. Te teszel bennünket arra képessé. Urunk, most elhangzott a kérdés. Feltetted számunkra, melyik jóságot akarjuk. Maradunk a réginél, mert talán az már olyan megszokott élet, vagy merjük vállalni ezt az újat, amely sokkal kalandosabb, hiszen úgy kell elindulni, hogy nem látunk előre igazán, de azt tudhatjuk, hogy Te vagy velünk, Te vezetsz bennünket, aki viszont mindent látsz, aki előtt egyszerre ott van a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy tudjuk választani az általad munkált, a tőled kapható jóságot. Hadd tudjuk most így megnyitni a szívünket előtted. Segíts ebben nekünk. Most, amikor így elcsendesedünk, imádkozunk, Urunk, a betegjeinkért is, a magányosokért, a testi-lelki nyomorúságokkal küszködőkért, hogy ők is megláthassanak hitük szemével téged, hogy átélhessék jelenlétedet, és hogy a veled való közösségben megnyugodhassanak, békességük lehessen. Te légy így az, aki ott vagy velük, áldott orvosként. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akiknek a mögöttünk lévő napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Te látod, Urunk, hogy mekkora sebet ütött a szívükön ez a veszteség, hogy mit jelent számukra ez a gyász. De hisszük, Urunk, hogy Te e sebet is meg tudod gyógyítani, be tudod kötözni. Kérünk, áld meg a gyászoló család tagjait, hogy rád tudjanak tekinteni, hogy tőled várjanak mindent, hogy engedjék, hogy Te adhasd vigaszodat, békességedet nekik. Így hordozzuk őket, Urunk, imádságunkban. Könyörgünk hozzád egyházunkért, egyházunk vezetőiért is, hogy tudjanak mindig rád figyelni, és minden kísértés között is megállni, és hűségesen azt cselekedni, ami neked kedves. Könyörgünk hozzád népünkért, népünkért, mely egyre inkább sóhajtozik és nyög a különböző terhek alatt, s mégsem akar odafordulni hozzád, nem akarja meglátni azt, hogy mi is van minden mögött, ami most történt és történik velünk, s hogy a kiút az készen van, de az nálad van. Urunk, nyisd meg a szemeinket, adj nekünk lelki látást, gyógyíts meg a vakságainkból. Láthassunk téged, a mindenhatót, az örökkévalót, aki ugyanakkor Jézusban eljöttél ide közénk, és aki tudod, hogy mit is jelent embernek lenni. Könyörülj meg így, Urunk, egész népünkön. Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most pedig figyeljünk még együtt az elmúlt napok eseményeire, gyülekezeti életünk híreire. A mögöttünk lévő napokban búcsúztunk el Pomázi Imréni Berger Margittól, aki 1926. április 23-án Budapesten született, és ez esztendő április 9-én Budaörsön hunyt el. A gyászoló család minden tagjának az Úrtól kívánunk most is vigasztalást, békességet és erőt. Hirdetem, hogy ma délután 4 órai kezdettel családi istentisztelet lesz. Hogyha marad a jó idő, akkor most ezt a családi istentiszteletet a Szabadban, a Kőhegyen tartjuk, ha netán esne az eső, akkor pedig itt a templomban. Ennek megfelelően öltözködjön mindenki. Gyülekezés itt lesz az épületünkben, tehát ide várunk mindenkit a templomunkba. A további napok gyülekezeti alkalmait is hirdetem. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt lesz, és ugyanakkor, ugyancsak 9 órai kezdettel babamama kör is lesz. Ez utóbbi, tehát a babamama kör, ez egy most induló alkalmunk, illetve indult alkalmunk, egy volt még 2 héttel ezelőtt, most lesz a második, de várunk mindenkit, aki kisbabával otthon van ebbe a körbe. Itt lesz a gyülekezeti házunkban, ugyanezen a szinten, ahogy belépünk itt az oldalsó ajtón jobbra. Hétfőn természetesen a keresztkérdések kurzus következő alkalmát is megtartjuk este 7 órai kezdettel. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti biblióra lesz, pénteken délután 15:30 konfirmációs órát tartunk. Este 7 órai kezdettel ifjúsági biblióra lesz, valamint ugyancsak 7 órától tartjuk a Biblia körünket is. Vasárnap, ha Isten is éltet bennünket, akkor 10 órától istentiszteletre gyűlhetünk össze újra. Az istentisztelettel egy időben lent az alaksorban a gyülekezeti helyiségeinkben gyermekórákat tartunk, tehát lehetőség van arra, hogy az egész család eljöjjön apraja, nagyja, és hallgassuk Istennek a beszédét itt együtt. Hirdetem azt is, hogy egy hét múlva vasárnap az istentisztelet után imaórát is tartunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy elkövetkezett a most konfirmáció előkészítőre járó fiataloknak az ünnepi istentisztelet, illetve a vizsga ideje. Ez egész pontosan május 8-án, illetve bocsánat, 9-én lesz, ez szombati nap, délután 5 órai kezdettel, ekkor lesz tehát a vizsga, és másnap, 10-én, vasárnap délelőtt, 10 órától az ünnepi istentisztelet úrvacsorával együtt. Kérem a testvéreket, hogy gondoljunk imádságainkban a konfirmandusokra. Akik itt voltak, azok tudják, akik nem, azoknak hirdetem, hogy múlt vasárnap teológusnak keretében a pápai református teológia tanára Zalatnai István nagytisztelet úr hirdette Isten igéjét templomunkban, és a teológia, az intézmény 9 hallgatója pedig igeolvasással, imádsággal, versekkel, énekléssel szolgált itt az istentiszteleten közöttünk. A teológusok már szombaton kora délután megérkeztek ide a gyülekezetünkbe, itt közösen megebédeltek, és utána a Kőhegyre kirándultak, illetve tettek egy nagyobb sétát itt a városban, este pedig szalonnát sütöttek az udvaron. Majd pedig családoknál pihenték ki a fáradalmaikat, és én most szeretném megköszönni ezeknek a családoknak innen is a vendégszeretetüket és minden fáradozásukat, illetve szeretném megköszönni azoknak a testvéreknek is a munkáját, akik lehetővé tették azt, hogy szombaton itt közösen ebédelhessenek, mert elkészítették a finom levest és második fogást. És szeretném azoknak a gyülekezeti tagjainknak is megköszönni a munkájukat, akik pedig itt sürögtek, forogtak körülöttük. Isten áldjon meg mindenkit, karszakon. Várjuk a jelentkezéseket a nyári gyülekezeti csendes hetünkre is. Ennek az időpontja július 6-a, tehát a kezdőnap is 12-éig tart, és a helyszíne Bakonybél, Vadszőlő panzió. további felvilágosítás lehet kapni, illetve jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban és Varga András testvérünknél. A budapesti Lónyai Református Gimnázium ünnepségre készül, 150 éves évfordulójukra. Kaptunk egy meghívót, ezt elhelyeztük itt a belső hirdetőtáblán, el lehet olvasni mindent ezzel kapcsolatban. Akit tehát ez érdekel, ott megtalálhatjuk a részleteket is. Végül az adakozásra emlékeztetem a testvéreket. Emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett életünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 457. dicséretünket énekeljük el mind a három verszakával, a harmadikat, tehát az utolsót majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.